Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Szeptemberben folytatódik a Szigetvártúr békés szőlőhegyen felfedezett Szulejmán sírkomplexum feltárása, közölte a kutatás vezetője. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tudományok Központjának igazgatója elmondta, a kutatók csaknem 300 négyzetméter terület feltárását tervezik. A munka a Türbe és Dzsámi mellett eddig csak kismértékben feltárt dervis kolostor régészeti kutatásával és az erődítmény további vizsgálatával folytatódik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarországon a Szigetvártúrbéki lehet az első teljes egészében feltárt dervis kolostor. Onnan eddig a többi között a dervis életre utaló tárgyak, köztük különféle dobókockák, pipa és más tárgyak kerültek elő. A világ legerősebb mágnesét fejlesztették ki amerikai kutatók. A 41,4 Tesla erejű mágnes nagyjából 20-szor erősebb az orvosi képalkotó eljárásokban jelenleg használt mágneseknél. Az új szupermágnes fejlesztése mintegy 2,5 évig tartott és 35 millió dollárba került. A kutatók az új szupererős mágneses teret olyan tanulmányok folytatására használják majd, amelyek később áttöréshez vezethetnek orvostudományi, energia és műszaki kutatásokban. Lazac helyett inkább fekete bodzát esznek a halak ívási időszakában a Kodiak medvék Alaszkában. Figyelték meg amerikai kutatók, akik szerint a jelenség hátterében a klímaváltozás áll. Korábban a lazacok ívási időszaka megelőzte a bodzaérési szezont. Most azonban egyre inkább egybeesik a kettő, így a medvéknek választaniuk kell. A kutatók 36 medvére helyeztek GPS nyomkövetőt és kamerákkal is figyelték őket. Kiderült, hogy a medvék a bodzát szeretik jobban, az utóbbi időben le sem mennek a folyóhoz lazacra halászni. Szakértők szerint egyelőre nem tisztázott, milyen hatása van a váltásnak a medvékre, a lazacokra vagy más élőlényekre, amelyek a medvék által hátrahagyott halmaradványokkal táplálkoznak.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
A magyarság eredetét kutatták magyar régészek egy újabb expedíción, ezen a nyáron az Urál vidékén. Arra a megállapításra jutottak, hogy a korábbi alapvető téziseket, például a honfoglalásról és az azt megelőző időkről nem kell jelentős mértékben átalakítani. A mostani kutatások ugyanakkor újabb adatokkal szolgáltatnak a kor megértéséhez. Türk Attila régésszel, az uráli expedíció vezetőjével beszélgettem.
Az 5. orosz-magyar-urál régészeti expedíció volt. Ez tulajdonképpen arról szólt, hogy 2010-es évek elején előkerült Cselyabinsz térségében egy magyar őstörténet szempontjából izgalmas temető leletanyag, amelyek kapcsolatban szóltak a helyi orosz kollégák nekünk, és ezt követően, ugyanúgy, ahogy korábban a rendszerváltás előtt volt még néhány orosz-magyar őstörténeti expedíció, ennek a hagyományát sikerült felelevenítenünk. Ez gyakorlatilag ugye arról szólna, hogy nem csak ülünk Budapest az íróasztal mellett és várjuk az adatokat, és az alapján készítjük a magyar őstörténetet, hanem egy kicsit aktív kutatásba mennénk át. Tulajdonképpen erről szól, hogy minél gyorsabban legyen nekünk információ. Ez az 5 expedíció pedig arról szólt, hogy a jelen ismereteink szerint tágabb értelemben vett térséget, ahol a magyar etnogenezis lezajlott. Ugye ez a Volga vidék, a délről középső Volga vidék, a Káma folyó vidéke, Baskíria, a Tatárföld, a Dél-Urál, illetve hát most az Urálnak a keleti oldala, a délnyugat-szibéria rész. Ezeknek a térségeknek a friss régészeti leletanyagát néztük át, illetve hát ismerkedtünk meg vele, mert ugye ezzel csak szakirodalomban találkozott eddig a magyar régészkutató. És hát természetesen nagyon fontos a kapcsolatépítés a helyi kollégákkal, őket is érdekel tulajdonképpen a magyar kérdés, hiszen idézőjelben ugye azért ez az ő Oroszország, Ukrajna és Moldávia történetének is egy nagyon vékony szelete, de ugye ez az ő történelmüknek is a része. Tehát szerencsére ugye a magyar őstörténetkutatás az nem egy magyar belügy, hanem egy nemzetközileg releváns történeti régészeti kérdés. És hogyha ehhez egy megfelelő kutatókört tudunk összevermúválni, akkor egy ilyen csapat összefogva sokkal eredményesebben tudja kutatni a magyarság kialakulásának körülményeit, elsősorban annak a régészeti körülményeit. És hát ez ugye nekünk ez lenne a végső cél.
Említette ezt a magyar vonatkozású őstemetőt. Honnan tudják, hogy egy több mint 2000 éves maradvány magyar volt?
Hát az természetesen ezt most így nem azt jelenti, hogy magyar volt, azt természetesen semmiképpen nem tudjuk, vagy ezt nem tudja a régészet eldönteni, de más tudományák sem. Ugye ezt magyar gyanúsnak, vagy magyar jellegűnek szoktuk nevezni. Itt tulajdonképpen régészetileg egy fontos szempont van, hogy a Kárpát-medence honfogláskori leletanyagára, amiről azért elég jó valószínűséggel feltételezzük, hogy magyarok voltak, vagy legalábbis a magyarságot is mindenféleképpen magába hordozta, hiszen tudjuk, hogy a honfoglalók is heterogének voltak azért etnikailag. Is. Szóval, hogy ehhez hasonló leleteket és temetkezési szokásokat találunk Kelet-Európában. Ez nekünk a gyűjtés szempont, tehát olyan helyekre igyekszünk menni, ahol ilyen leleteket találunk, ezeket próbáljuk feltérképezni, összegyűjteni és modern, immár természettudományos vizsgálatokkal is megvizsgálni.
Milyen tárgyi bizonyítékok vannak a magyar őshazában, illetve a népvándorlás területéről, koráról?
Hát nézd, ugye itt a 70-es, 80-as években kialakult a régészeti, elsősorban az orosz, akkori szovjetunióbeli friss régészeti történeti nyelvészeti eredmények alapján egy modell, egy ilyen mainstreamnek nevezhető modell, mondjuk ez van most a magyarországi középiskolás tankönyvekben is, mondjuk a, legalábbis a többségében, hogy a magyar nyelv ugye Krisztus előtt 1000 környékén kialakul az Urál keleti oldalán, Krisztus után 6. században a magyarságnak az elődei átköltöznek a Urál keleti oldalán. A nyugatira, és aztán valamikor a 8 vagy inkább most már úgy tűnik a 9. század első harmadában van a volgai átkelés, és megjelennek Kelet-Európában, és aztán ugye 895 környékén talán friss eredmények alapján tűnik, hogy esetleg néhány évtizeddel korábban már a magyarságnak egy része megjelenhetett a Kárpát-medencében, vagy megjelent a Kárpát-medencében. Ugye ez a fő elmélet. Ez napjainkban is tartható, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kép, ez a modell szerencsére nem omlott össze, és nem kell gyökereiben, alapjaiban újat mondanunk helyette, csak hát amíg mondjuk ezt a 70-es, 80-as években helyenként egy vagy két régészeti lelettel lehetett alátámasztani egy-egy mikrorégióban, addig mondjuk most a 21. század elején mondjuk 15, helyenként 20 lelet is adódik ugye egy-egy régióban, és hát ezt ne felejtsük el, hogy ez értelemszerűen egy jóval nagyobb bizonyosságot jelent. Tehát ugye nincsenek megoldott elméletek, nincsen a magyarság eredetében sem teljes mértékben tisztázva minden. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy minden régióban, minden területen a friss kelet-európai ásatási eredményeket áttekintve újra és újra meg tudjuk nézni, hogy mi igaz, mi alakul át egy kicsit, amit eddig korábban gondoltunk a magyarság elődeivel kapcsolatban. Tehát egy ilyen, hogy mondjam, alapozó adatbázis gyűjtő munka mégis igazából, ami most folyik.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Mit találnak egy magyarnak vélt, mondjuk uráli sírban?
Így. Ami, ismételten úgy fogalmazok, hogy a honfogláskorhoz hasonlósága bír, honfogláskori leletekkel. Nos, a temetkezési szokásaiban ezek részleges lovas temetkezéseket tartalmaznak, másrólban ugye lábhoz téve, aztán ugye kelet-nyugati tájolás, háton nyújtott pozícióban való fektetés, néha kurgán alá, vagy inkább kurgánnak korábbi sírhalmoknak a betöltésébe való betemetkezés. Ami pedig a leletanyagot illeti, hát ugye itt elsősorban fémleletekről beszélünk, hiszen a földben sajnos szerves anyag nem nagyon marad meg, bár Kelet-Európában még mindig sokkal jobban, mint nálunk, itt a Kárpát-medencében. Ez alapvetően az a bizonyos aranyozott ezüst horizont, vagy kultúra, ami ugye a honfoglaláskori tarsai lemezeknél, lószertán díszeknél, női ruhadíszeknél ez előjön, ugye ezek növényi díszes különböző fémveretek. Az alapvetően ugye övveretek, tehát az övnek a szerepe, ugye veretekkel díszített öv volt nagyon-nagyon fontos. Női ékszerek, elsősorban a hajfonatnak a díszítésére alkalmazott különböző lemezes ékszerek vagy láncok, aztán hát a lószerszámzatot a szintén előszeretettel díszítették, szintén aranyozott ezüst veretekkel. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami fővonalaiban összefoglalható. Azt tartom nagyon fontosnak, hogy egy-egy elem önmagában természetesen az adott sírnak a magyar gyanúságát az csak fölveti. Isten igazából nekünk az a nagyon-nagyon fontos, hogyha 3, 4, 5, 6 hasonló elem is megfigyeltő, mind a viseletben, mind pedig a temetkezési szokásokban, értelemszerűen az jóval megbízhatóbban értékelhető.
Mi lesz az ön következő feladata, hol tud majd ásatáson részt venni?
Erre az expedícióra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Őstörténeti Témacsoportjának az együttműködésével került sor. Ugye itt nagyon fontos, hogy számos oroszországi egyetemet, régészeti központtal sikerült együttműködési szerződést kötnünk. Nagyon szeretném, hogyha ez a munka tudna folytatódni. Nagyon bízom benne, hogy Ukrajnában előbb-utóbb rend lesz, vagy legalábbis biztosabb körülmények. Oda a Dnyepervidékre szintén mennünk kellene, hiszen ott az etelközi szállásoknak a területét szintén meglehetősen jól körülrajzolni látszik. Az a 2007-8 óta előkerült, mint egy 6-8 lelőhely, amit még érdemes lenne mindenféleképpen ásni. És hát természetesen ezen túlmenően a Kárpát-medencei honfogláskori leletanyagot is szeretnénk továbbiakban is kutatni. Szeptember végén például 4 Pest megyei honfogláskori lelőhelyen fogunk hitelesítvásatást végezni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.